Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet-e egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Hetedik generációs villányi borász családtagja vagy, igaz ez?
Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki itt kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéket.
Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélgetünk. De amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borász családban felnőni, ha hetedik generáció?
Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg úgy együtt rezegtünk a természeten. Nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
Igen, mert azt mondod, hogy most már visszatekintve.
Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülők dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plantáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
Emlékszem. Igen, ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet. Azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is ilyen formában.
Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
Így van, pontosan, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepülve. De aztán, mikor én itt voltam Budapesten egyébként, mikor befejeztem a főiskolát, akkor még itt maradtam dolgozni, és hát édesapával közben mentem mindenféle borkóstoló, borvacsora, rendezvények.
Tehát elszakadni nem tudtál teljesen.
Nem. Azért mindig volt valami platform, ahol tudtam otthon segíteni, meg hát szükség is volt rám, éreztem a szüleim, azért így tolták rám a feladatokat Budapestre is, hogy itt ezt fordítsam, leírjak borleírást, stb. És ahogy így mentem édesapával ezekre a rendezvényekre, eseményekre, én akkor értettem meg igazán, hogy mi mit csinálunk, tehát hogy mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palac bort.
Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad
így,
ezt az egészet, ennek az értékét.
Így van, és az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
Mi billent át benned, amikor hazatértél?
Hát, hogy jó volt itthon lenni. Tehát, hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit, azzal, amit mi ott teremtünk. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Mind a mai napig jó, csak hát most ők nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet. Pont, amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam.
Tudja.
Nem. De én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor meg mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással. Nem akartam semmit se felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon meg megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted, mi
igen.
volt?
Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
Ma ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye Borász családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnék más csinálni a helyet. És már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríteni az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudnám kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
Onnan indultunk, hogy szerves része vagy az édesapád által indított Villányi családi vállalkozásnak, és felsoroltam már itt a műsor elején, rengeteg mindennel foglalkozol, hotel, illetve a szépségipar, az étterem, nagyon sok minden az, ami most már az irányításod alatt van. Amit még nem említettem, és ez is egy fontos pont az életedben, hogy a Pannon Borműves cég elnöki feladatait is ellátod. Miért volt fontos számodra, hogy ezt az elnöki tisztséget elvállald?
Hát egyrészt ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, hogy a kollégák, akik ugye ebben az egyesületben vannak, megtiszteltek engem egyáltalán ezzel a felkéréssel, hogy legyek elnök ennek az egyesületnek. Tudni kell erről az egyesületről, hogy Magyarország neves családi borászatait tömöríti ez az egyesület. Szóval egy nagyon megtisztelő feladat volt, pláne úgy, hogy édesapám az alapítók egyike volt, amikor ezt az egyesületet 99-ben létrehozták, és hogy most már ugye cserélődnek ki ott is a generációk, most már lassan átadják a stafétát az alapítók, és jön a következő generáció. Ez nyilván egy nagyon-nagyon nemes feladat, persze egy kicsit nehéz összehangolni az embernek a saját ügyes-bajos dolgaival, meg a hétköznapjaival, de én azt gondolom, hogy én mindig is olyan ember voltam, aki szerettem a közösségért dolgozni, ezt én Villányért is teszem, tehát hogy én Villányért is szeretek dolgozni, és hát mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, hát ugyanúgy szereti azt, amit csinál, és hogy egy ilyen közösségnek az élén állni, az egy nagyon megtisztelő feladat.
De miben tudod őket képviselni, vagy mi az üzenet, amit szeretnél átadni?
Hát ugye itt a magának a bornak a kultúrája. Az, ami ugye pont a mai világban egy kicsit nehezen megy át az emberekbe, ugye itt most az alkoholfogyasztást is elő szokták hozni, hogy hát akkor ugye csökken az alkoholfogyasztás, és ugye vannak bizonyos trendek, és hát jellemzően a bort szokták így előhúzni a skatujából, mint valami ellenségképet, holott, ha megnézzük az alkoholok között is a bornak van az egyik legrégebbi kultúrája, és nem véletlenül létezik több ezer éve. És én azt gondolom, hogy ez az érték, amit mindezek a családi borászatok képviselnek, ugyanazzal az alázattal és szeretettel, tisztelettel dolgoznak, és ugye az, hogy mi a természettel együtt kell rezegjünk, és annyi aspektusa van ennek a szakmának, és hogy ezt így együtt tudom egy ilyen csapat élén képviselni, ez szerintem ezt az üzenetet próbáljuk mi igazából átadni a hétköznapi embereknek, hogy ezt terjesszük, hogy a bor az több, mint pusztán csak egy ital a pohárban.
Egyből igent mondtál?
Nem, őszinte leszek, nem, de nem azért, mert hogy ne lenne ez egy megtisztelő feladat, mert már akkor is úgy éreztem, hogy ez az, csak bevallom, hogy egy kicsit nehezen tudtam akkor összeegyeztetni az első megkereséskor ezt az akkori életemet, mert van két kisfiam, akik akkor még kisebbek voltak.
Most sem olyan nagyok,
évesek. Így van, most sem olyan nagyok, de úgy éreztem, hogy most már most már nem mondhatok nemet. Tehát, hogy most már itt az idő, akkor próbálok beleállni ebbe a feladatba is.
Hogyha a pályaválasztást, vagy a utadat, a karrierutadat nézzük, és hogy hol tanultál többet, te szerinted inkább az egyetemen, a pincében, a szülőben?
Hát mindenhol valamit azért az ember zsebre rak az életéhez, a későbbiekre. Hát ilyen, amikor én közgazdásztat tanultam, én szerintem az első fél év után én rájöttem, hogy hát ez nem annyira az én utam, de hát ha már elkezdtem, be fogom fejezni. Úgyhogy én amikor már ezt az iskolát csináltam, akkor mellette már itt kerestem Budapesten az összes lehetőséget, hogy hol tudok a borról tanulni. Mindenféle szomelié képzések, borértő képzések, minden, ami akkor elérhető volt, arra beiratkoztam. És aztán az iskola végeztével, meg már ugye itt egy kicsit Budapesten a gyakorlati életben is kipróbálva magamat, már a munkafrontján, közgazdászként, és aztán onnan hazatérve, meg már külföldre is beiratkoztam, külföldi iskolákban, ugye elvégeztem Londonban a Nemzetközi Borakadémiát, úgyhogy az egy nagyon-nagyon-nagyon jó képzés volt. Rengeteget tanultam, kicsit akkor fogalmazódott szerintem bennem meg igazán, hogy mit értek én nagy bor alatt, min számomra egy nagy bor, egy komoly bor. És hát ugye bormarketinget is tanultam Kaliforniában, a Davis Egyetemen, szóval, hogy voltak ilyen külföldi megmozdulásaim is, de hát azokból, amikor az ember inspirálódik, hogy külföldre elmegy pincészeteket látogatni, borvidékeket, hogy csinálják, mit csinálnak, ezekben rengeteg mindent lehet hazahozni a talsajba, és aztán persze nyilván átformálni a saját képünkre attól, hogy ez egy önazonos üzenetté váljon a végén.
Egyébként felmerült benned, hogy máshol folytasd, mint a családi vállalkozásban valaha, amikor tanultál, és egyre több borvidéket és világot ismertél meg? Vagy ez mindig arról szólt, hogy nem. Ezt a tudást hazavigyem?
Igen, az utóbbi. Igen, nem tudom, valahogy ilyen kis helyhez kötött, röghöz kötött vagyok. Ne, én tényleg ide vagyok leföldelve. Ezt az elején is mondtam, ezt a szót, ezt a leföldelést, én ezt tényleg így érzem. Tehát, hogy nekem itt annyira itt vannak a gyökereim, hogy én, ha most én elkerülnék másra, persze vannak csodálatos helyek a világon, és nem mondom, hogy én ott nem érezném jól magam, de hosszú távon én biztos, hogy nem tudnék megmaradni. Igen. Nekem annyira erősek ezek a családi kötelékek, meg tényleg a generációk, amit tényleg kaptunk és viszünk magunkkal tovább, hogy...
Ez egy felelősség.
Tudom meg, így van, igen, igen. És felelősségem az is, hogy ezt továbbadjam a fiainknak majd, a férjemmel együtt természetesen. Tehát, hogy ez csodaszép, tehát, hogy ez egy nemes feladat.
Említetted, hogy később fogalmazódott meg benned, hogy milyen egy nagy bor. Uh-huh. Mesélj erről, hogy ez mit jelent számodra?
Volt egy nagyon komoly bor élményem, pont amikor erre a Nemzetközi Borakadémiájára jártam, és hát készültünk a vizsgákra, sok bort kóstoltunk olyankor töményen borvidékekre lebontva természetesen, és egy Dél-Franciaország volt pont a téma, Rón vidéke, és elém került egy Châteauneuf du Pape bor, és ott ültünk hatan, akikkel szintén készültünk együtt a vizsgákra, és kóstoltuk ezt a bort, és mondtam, hogy hát én ilyen bort még nem éreztem, mert éltem meg sose, hogy olyan elegancia és olyan kifinomultság volt abban a borban, mindene megvolt, de semmi nem volt benne túlzó, egyszerűen benne volt mindennek az üzenete. És én mondtam, hogy úristen, tehát, hogy ezt a bort apával meg kell kóstoljam, és utána komoly erőket mozgattam meg, hogy ezt a palackot be tudjam szerezni valahonnan külföldről, és aztán leültünk apával, elbeszélgettünk a borról, erről az adott borról, amikor ott kóstoltuk, és hogy nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy nekünk ilyen borunk legyen. Természetesen geres stílusban, de hogy mi hogy érjük el ezt az eleganciát a mi borainkban. És akkor ezen így elkezdtünk ezen tudatosan így dolgozni, meg gondolkodni, hogy mit kell tennünk kint a szőlőben, mit kell tennünk bent a pincében ahhoz, hogy nekünk ilyen boraink legyenek. Szóval hogy ahhoz, hogy ezek kialakuljanak így bennem, meg tudjam magamnak ezt fogalmazni, ehhez rengeteg bort kellett ott kóstolni, és erre ez az iskola tökéletesen jó volt, hogy ott töményen különböző borvidékeket megismerve kontextusba tudom helyezni már a villányi bort is, meg a gereborokat is, és ez nagyon fontos, hogy az ember lássa magát egy közegben, hogy hol helyezkedik el minőségben, üzenetben, árértékarányban. Ez nagyon fontos volt.
Mit ad villány? Mitől különleges villány? Mert hogy erről nem beszéltünk még.
Hát azon kívül, hogy a szívem csücske, nyilván vannak gyönyörű szép adottságai. Ugye hát a legdélebbi borvidékéről beszélünk az országnak, és mindig azt szoktam mondani, hogy két dolog határozza meg a villányi boroknak a stílusát. Hát egyrészt ez a délies volta, ugye mi bennünket nagyon erőteljesen érnek ezek a szubmediterrán hatások, amik délről érkeznek, ugye a mikroklimát ezt nagyon erőteljesen befolyásolja. Amire én azt szoktam mondani, hogy ez a bort mindig puhává, kerekké, barátságossá, varázsolja, kihasználja, beleteszi a napfényt a borba, amit tényleg lehet érezni a villányi borokban. A másik pedig az, hogy nálunk minden mészkő alapon fekszik, tehát az egész villányi hegység egy mészkő hegység, és a mészkő az egy csodálatos kőzet, mert gyönyörű szép ásványosságot tud belevinni a borba, amitől azt érzed igazából, hogy ilyen vibráló energiák vannak minden egyes kortyban, amit a szádba veszel, és ez a vibrálás találkozik ezzel a gyönyörű szép kerekséggel, amit a szubmediterrán mikroklíma tud adni, és hogy ez adja a villányi boroknak a fő arcát. És természetesen az a szép benne, hogy egymás szomszédságában lévő pincészetek, meg szőlőterületekről született szőlők tudnak teljesen más stílusú bort is adni, mert ugye ott van akkor még az embernek a személye, aki a bort készíti. Hogy a mi stílusunk az ilyen, de a szomszéd pincészeté meg már lehet, hogy egy kicsit másabb. De az alapok adottak.
Nagyon fontos a családban a generációváltásról beszélni, hogy ez hogyan történik. Ez egy nagyon érzékeny téma. Van, ahol, ahogy te magad is említetted, a fiatal egy teljesen új utat akar járni, van, amikor belesimul a hagyományba. Nálad ez mennyire volt egyértelmű?
Igen, a generációváltás az egy valóban egy kemény téma, de hát ugye sok cég érkezik most el, sok rendszerváltáskor alapított cég az most érkezik el a generációváltáshoz. Ugye nagyon aktualitása van most ennek a témának, nem is csak a szőlőszetborászat területén, hanem sok más területen is. És hát ugye ez nálunk sincs másképp, és amennyi szépsége van a családi vállalkozásban, való létnek, hétköznapoknak, munkának, ugyanannyi nehézsége is van. Mert ugye mi, amikor esetleg konfrontálódunk egymással szülőgyerek, akkor az nem úgy történik, hogy akkor lerakjuk a munka után a lantot, aztán megyünk haza, és akkor otthon vár a család, hanem ugyanaz a család vár otthon is, akivel konfrontálódtál.
És tehát, vannak konfliktusok?
Persze, hogy vannak,
nem azt, a véremenő vitákra kell gondolni.
Tehát azért vannak nézetkülönbsége, így van, persze, ez életszerű jelenség, hogy van, amikor esetleg mi másképp látunk egy bizonyos dolgot, mint ahogy az előző generáció látja, és ugye hát azt akkor visszat haza a vasárnapi asztalhoz, meg a születésnapra, meg a karácsonyra, meg tehát, ezek nagyon intelligensen és nagyon szenzitíven kell kezelni ezeket, hogy mondjuk el, hogy mi erről kicsit másképp gondolkodunk, szóval nagyon-nagyon oda kell ezekre figyelni, de ahogy mondtam, én nagyon hálás vagyok azért, hogy édesapa ezt mindig is nagyon jól tudta kezelni. Megmondom őszintén, mi, amikor eljutottunk a generációváltás pontjáig, akkor mi azért ehhez segítséget is hívtunk, szakmai segítséget. Tehát, hogy vannak cégek, akik foglalkoznak generációváltással. Én úgy láttam, meg a férjem, mi úgy láttuk, hogy nekünk jó ehhez, ha segítséget hívunk. Édesapám mondjuk nem értette, hogy ez miért kell segítség, mert szerinte ez nem kellett volna, ezt mi meg tudjuk beszélni egymással is.
De ez is egy különbség, egy szemléletbeli különbség.
Igen.
Szerettem volna kérdezni, hogy milyen típusú viták jöhetnek elő?
Hát itt lehet, ugye ezek általában lehetnek szakmai nézőpontok, hogy akkor most mit tudom én, az egyik szőlőt, azt, vagy váltsuk le az egyik szőlőfajtát egy másikra. Ő azt mondja, ne váltsuk le, mi azt mondjuk, váltsuk le, vagy éppen pont fordít, vagy ne, azt tartsuk meg, de ő meg azt mondja, nem, az nem olyan. És akkor ezekről elkezdünk eszmecsezni, megpróbáljuk a másikat meggyőzni, hogy akkor ez most miért lenne így jó, vagy éppen a másik út miért lenne jobb, ha azt választanánk. Szóval nem kell olyan hatalmas nagy dolgokra gondolni, mert hála Istennek azért így, ahogy én mondtam, én tanulni mentem haza. Tehát én édesapámat mellett jöttem, mentem tényleg hosszú-hosszú időn keresztül.
De ezek üzleti döntések.
És... igen,
üzleti
abszolút.
Döntések.
Igen. Hát ezt ilyen kontextusba helyezve kell látni, és akkor úgy hozza meg az ember ezeket a döntéseket. És persze, hát itt benne van már az is, hogy édesapa az idő előre haladtával már egyre kevesebbet ment, egyre kevesebbet találkozott emberekkel. Nyilván én meg egyre többet mentem.
Igen, sokkal több impulzus, szakmai, van, igen, üzleti impulzusért.
Igen, így van. És akkor én már egy kicsit kezdtem másképp vélekedni dolgokról, ő még lehet, hogy úgy vélekedett, ahogy pár évvel ezelőtt is vélekedett. De édesapa mondjuk ezt nagyon jól be is látta egy idő után, hogy ő 2023 év végén adta át egyébként hivatalosan a céget nekem, meg a férjemnek, hogy azt mondta, hogy ő már nem szeretne döntést hozni, mert ő már úgy érzi, hogy ő nem tud megalapozott döntést hozni, mert nincs annyi információnak a birtokában, ami egy jó döntéshez, meghozatalához kell. És azt mondja, ezt most már a fiataloknak kell meghozni. Szóval ezt sem tudja szerintem nagyon sok első generációs például kimondani. Édesapa ezt ki tudta mondani.
Hát ami... meg hogy szabad kezet adni.
Így van.
Igen, azt te korán igen. Megkaptad? A döntéseidnél? Vagy az elején még azért ez kéz a kézben haladt?
Kéz a kézben haladt sokáig, és édesapában is benne vannak ezek a reflexek, hogy ja, mert ő megszokta, hogy bejön a borászatba, és akkor...
És dönt.
Igen, és megszólt, hogy ő dönt, ő az, aki megmondja, hogy akkor itt hogy legyen. És akkor őt is, és a kollégák őt is kérdezik. A kollégáknak is meg kellett szokni, hogy akkor, hát akkor most már ne az édesapámat kérdezzék, hanem minket. És ugye édesapa meg automatikusan, ha felé jött egy kérdés, ő megválaszolta. De hát nem gondolta ő ezt tudatosan végig, hogy ja, hát most nekem, nem nekem kellene megválaszolnom. És akkor ugye ebbe volt egy ilyen átmenet, amikor hát a kollégákban is néha tudathasadásos állapot van, akkor most akkor kire hallgassak, az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Szóval ezek nagyon nehéz dolgok, és én nem tudok, tehát nem tudom ezt felróni édesapának, mert hogy lehet egy olyan családi vállalkozást elengedni, amit ő rakott össze tégláról téglára, minden egyes kockáját, elemét ismeri, hogy akkor itt most tessék, holnaptól átadom a gyeplőt, és akkor innentől kezdve már így el is vágtam a szálakat. Ez nem lehet így. Tehát itt annyira sok érzelem, minden van benne.
Ezt hogy... kellett talán tudatosítani, ezért is volt jó, hogy szakember segítségét kértétek. Igen. Ebben tudott akkor segíteni ezek szerint.
Igen. És hogy ugye az mennyire fontos, hogy belehelyezkedjünk egymásnak a székébe. Hogy én is lássam a apa szemüvegén keresztül a világot, hogy ő hogy nézi a cégét, meg hogy ő meg beleüljön a mi székünkbe, hogy a fiatal mit lát, és hogy látja azt, ami most itt zajlik. És hát nyilván ezek a modernizációs folyamatok, amiket mi meg elkezdtünk már a cégben, hát na ott azért voltak ilyen súrlódások, hogy apáik nem feltétlenül értettek egyet ott dolgokkal, hogy miért kell ezt most digitalizálni, meg a kollégák sem értettek egyet sok esetben, akik már nagyon régóta nálunk dolgoznak, hogy hát de miért nem volt az úgy jó, eddig is kockás papírra írtuk, akkor most miért kell számítógépbe, meg nem tudom milyen digitális platformon tárolni a dolgokat.
De átment ez a szemléletváltás?
Még most is zajlik. Ezek nem mennek egyik pillanatra a másikra, de én azt mondom, hogy most már nagyon sok mindenen túl vagyunk. A kollégák közül sokan egyébként közben nyugdíjba is mentek, de ugye mi meg már nem is akartuk rá erőltetni ezt a fajta új szemléletmódot. Jöttek most új kollégák a helyükre, velük már ez egy természetes folyamat volt.
Van családi alkotmányotok?
Így leírva nincs, de egyébként nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert pont talán egy pár hónapja beszélgettünk erről, hogy le kéne egy ilyet írnunk. Mert ez tényleg a fejünkben, szívünkben, lelkünkben úgy benne van, de lehet ezt egyszer le kéne írnunk egy ilyen papírra, formát adva az egésznek.
Hát, hogy ki miért felel, ki mit...
Igen.
Tehet,
igen.
Mikor, hogyan dönthet, nagyon sok minden. És mikor mondjuk, mikor nem beszélünk üzletről. Ezt meghatároztátok?
Hú, az nehéz. Nem, ilyet még nem nagyon kellett, hogy nem beszélünk üzletről. Lehet, hogy ez azért is van, mert mindannyian nagyon szeretjük, amit csinálunk, és hogy nem úgy éljük meg, hogy nekünk ez munka, amikor erről beszél. Mert tényleg még vasárnapi asztalnál is erről
igen, ezt említetted,
beszélni.
Ezért kérdezem.
Mert hogy ugye mindig kibontunk akkor valami bort, akár egy külföldit, mellé rakjuk a sajátunkat, nézzük, akkor már eleve elkezdünk
akkor
erről eszmecserézni. Igen, de nekünk ez egy szerelem, tehát hogy igazából nekünk ez egy élmény, teljesen természetes folyamat, és hogy akkor már mindjárt megbeszéljük a bort, és akkor ugye ki is elemezzük, hogy akkor ez mitől lett ilyen, és hogy milyen hordóban, és akkor nekünk mit kellene most csinálnunk, és hogy a mi borunk egyébként itt ehhez képest hogy viszonyul, és akkor ez így kicsit tovább gyűrűzik utána, de ez meg valahogy nem. Tehát nem éreztük még azt, hogy valami miatt határt kellett volna húzni, na akkor most a vasárnapjában nem beszélünk sose üzletről.
Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nőként egy férfias szakmában milyen tapasztalatokat szerzel, milyen meglátásaid vannak, vagy egyáltalán hogy állnak hozzád a szakmában. Gere Andreával, a Gere Pincészet tulajdonosával beszélgetünk. Jövünk vissza a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.